Az Úr Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 301. dicséretünk első versét. 301. dicséretünk első verse így kezdődik, új világosság jelenik. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Istenünket. Énekeljük a 329. dicséretünket, a 329. dicséretünknek mind az 5 versét. Így kezdődik, itt állok jászolott felett, ó Jézusom, szerelmem. ami segítségünk, karácsonyi ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amit az megírva található János evangéliumában, János evangéliuma első részében, az első 18 versben. A hosszabb ige szakaszt leülve hallgassa a gyülekezet.
Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam. Aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jertek, fennállva imádkozzunk. Teremtő édesatyánk, annyira vágyunk a fényre, olyan jól esik a nap fénye, hogyha megragyogtatja az arcunkat, olyan jól esik, hogyha szép, tiszta időt láthatunk, és oly sokszor szomorúvá tesz minket a ködös, borongos, szürke, sötét idő. Köszönjük azt, hogy bár a természetben talán éppen borongos, sötét minden, te mégis világosságot, fényt hozol a számunkra ezen az ünnepen. Köszönjük a sok kis gyertya fényét, az ünnepi fényeket, hogy mind arról beszélnek, hogy te elküldted a te szeretett fiadat érettünk, hogy ő megmutassa az élet útját, hogy az élet világosságát hozza el számunkra, a tisztasságot, egyenességet, az élet értelmét, hogy megláthassuk, hogy hol van a helyünk, hogy észrevegyük, hogy mik a feladataink, hogy tudjuk, merre kell menjünk, mi az iránya az életünknek. Köszönjük neked az ünnep eddigi ajándékait és áldásait. Köszönjük neked az igéket, köszönjük neked a közösséget itt, odahaza, egymással, és köszönjük neked, hogy várhatjuk, hogy a mai napon is te vedd el a mi szívünknek minden homályát és sötétségét. Te lelked által hozd elő azt, ami rossz, ami nem kedves előtted, hogy tudjuk letenni, megbánni, és tudjunk újat kezdeni veled. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy te bocsásd meg nekünk, hogy mi sokszor kényelmesebben érezzük magunkat a homályban, mint a te szentséged világosságában, és kérünk azért, hogy ezen a mai istentiszteleten hadd éljük át, hadd tapasztaljuk meg újra, hogy bár talán kint sötét van és homály, de itt a te házadban világosság van, mert ott van a világosság, ahol valóra válik a profécia, hogy velünk vagy Istenünk. Kérünk, hadd éljük át újra ezt a csodát, a te szent lelked által, Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Ilyenkor nagy ünnepek másodnapján nem lesz külön, nyugodtan, bátran gyertek, nem lesz külön gyermektanítás, úgyhogy majd szépen visszaülhettek a szülők mellé a templomban, de azért szeretném, hogy felétek is elhangozzon tanítás így karácsonykor. Fogjuk meg egymás kezét. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Szeretettel köszöntelek titeket ezen a mai Isten tiszteletem. Nem tudom, hogy közületek előfordult-e már valakivel az életében valaha, talán még nagyon pici korában, ilyen kis pici óvodás, vagy még annál kisebb korában, hogy féltetek a sötétben. Előfordult már valakivel, hogy félt a sötétben? Ó, a lányok jelentkeznek, azért fiú is jelentkezik, de hát vannak, ó, igen, őszinték vagyunk, köszönjük szépen. De most is, még van, aki még most is fél a sötétben, hát bevallom, hogy én is. Szerintem, hogyha megkérdeznénk a többieket, biztos a felnőttek is őszintén elmondanák, hogy bizony még velük is előfordult, hogy valamikor féltek a sötétben. Képzeljétek el, hogy az elmúlt héten meglátogattuk édesanyámat, aki a Bakonyban lakik. Többször beszéltünk telefonon, és így szoktak kérdezni, hogy na, milyen idő van nálatok? Mondom, tiszta köd van, sűrű fehér köd van, villanyt kell kapcsolni még délután 2 órakor is. Erre mondja édesanyám, ó, hát én most voltam kint egy kicsit napfürdőzni, napozni, mert hogy olyan kellemesen süt a nap. Hát nem akartam elhinni, de aztán elutaztunk hozzá, a Bakonyban ugye ott magasabbak a hegyek kicsit, és képzeljétek el, hogy mi is állandóan kimehettünk napozni, szaladgálni az udvarra, beszívni a nap fényét, mert ott tényleg sütött a nap. Olyannyira, hogy aztán amikor értünk, jött a férjem, hogy hazahozzon minket, képzeljétek el autóval, mert a harmadik faluban, ahogy kijöttünk a Bakonyból, már a harmadik faluban olyan sűrű köd volt, hogy 5 méter volt körülbelül a látótávolság, képzeljétek el. Olyan hihetetlen volt, hogy az előbb még ott fent a hegyen sütött a nap, utána meg tiszta köd volt egész hazáig, nagyon lassan tudtunk jönni, sokkal tovább tartott az út, mint egyébként. Nem mindegy, hogy hol van az ember, nem mindegy, hogy milyen magasról látja a dolgokat. A nagy magasságokban, a hegyeknél akkor is süthet a nap, amikor lent esetleg minden ködbe, homályba, felhőbe burkolózik. A másik dolog, amit szeretnénk nektek mondani, hogy bizonyára azt is tapasztaltuk mindannyian, hogy amikor otthon vagyunk és sötét van a szobában, akkor előfordul, hogy ismerős, megszokott tárgyak is nagyon furcsává válhatnak a sötétben. Nem tudom, hogy veletek előfordult-e már, hogy esetleg egy nadrágszí, vagy egy pár papucs, a sötétben félelmetes kígyóként, vagy valami szörnyként jelenik meg, hogyha oda nézünk. Ugye előfordulhat, hogy a sötétben megváltozik az érzékelésünk. Mi az, ami segíthet, hogy helyére kerüljenek a dolgok, és lássuk, hogy hát nincsenek szörnyek az ágy alatt, csak ott van a papucson, meg ott van a nadrágszí. Mire van szükség? Fényre pontosan, ha bejön anya vagy apa, felkapcsolja a villanyt, vagy felkapcsoljuk a kislámpát, akkor egyszerűen kiderül, hogy semmiféle szörnyek nincsenek a szobában, hanem minden a megszokott rendben van. Miért mondtam el ezt? Mert fényre, világosságra van szükség. Akár legyen az a napfénye, hogyha a magas hegyekben vagyunk, akár a lámpafénye, vagy a villanyfénye a szobában, akkor sokkal jobban érezhetjük magunkat, hogyha fényt tapasztalunk. Igaz, hogy ma megint itt Budapesten szép szürke idő van, nem nagyon van fény, de itt valaki meggyújtotta nekünk még az úrasztalán a gyertyákat, aminek a fénye arról beszél, hogy igazából a karácsony csodálatos üzenete, a gyertya, a csillagszóró, ki az, aki szereti a csillagszóró fényét közületek? Én is nagyon szeretem, még én is csillagszóróztam tegnap előtt este. Tehát ez nagyon fontos, hogy az a fény arról beszél, hogy Jézus világosságot, fényt hozott ebbe a világba. A karácsony arról szól, hogy Jézus eljött erre a földre, és világosságot hozott. A hegyekben fény van akkor is, hogyha a völgyben sötét és köd. Mit jelent ez, hogy Istennél a mennyországban mindig világos van, és hogyha ráfigyelünk, akkor mi is átélhetjük a világosságot. És hogyha egy kis lámpa fénye is elűzi a rémeket a szobából, mert kiderül, hogy minden rendben van, Jézusban, hogyha hiszünk, hogyha elhisszük, hogy Jézus velünk van, akkor átéljük azt, hogy minden félelmetes dolog eltűnik. Karácsonykor nagyon sokszor az a mondat hangzott el, amit az angyalok mondtak, ne félj, ne féljetek. Azért vannak a fények, hogy arról beszéljenek, nem kell félni, mert Jézus itt van, fogja a kezünket, ahogyan mi most fogjuk egymás kezét, és mindig velünk marad. És még egy dolgot szeretnék megtanítani nektek, azt, hogy a Szentírás azt mondja, hogy a Biblia olyan, mintha egy lámpás, egy mécses lenne a lábunk előtt, hogy le ne essünk, hogy el ne csúszunk a sötétben. Így szól ez a mondat, lábam előtt mécses a te igéd, és ösvényem világossága. Megpróbáljuk megtanulni, lehet, hogy valaki már tanulta a hittanórán, de azért próbáljuk meg elmondani. Lábam előtt mécses a te igéd, és ösvényem világossága. Jó, elmondom, most csináljuk úgy, hogy mint a visszhang, mondjátok utánam először én, ti megismétitek. Lábam előtt mécses a te igéd,
lábam előtt mécses a te igéd,
és ösvényem világossága. Nagyon jó, akkor most egyben mondom el az egészet, és ti egyben mondjátok utánam, jó? Lábam előtt mécses a te igéd, és ösvényem világossága. Világossága. Nagyon jó, akkor még egyszer együtt. És az a házi feladat, hogy otthon ezt keressétek ki, a szülők is segíthetnek a Bibliából. Keressétek ki, hogy hol van megírva, jó? Lábam előtt mécses a te igéd, és ösvényem világossága. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Most visszaülhettek a padba, jó? És akkor így folytatjuk az Isten tiszteletet. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 372. dicséretünket. 372. dicséretünk így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. 372.1. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található Lukács evangéliumában, Lukács evangéliuma első részében, a 78. és 79. versekben. Így szól hozzánk Istennek szent igéje. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket, a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. December hónapjában a legrövidebbek a nappalok, leghosszabbak az éjszakák. Előfordulhat, hogy amikor valaki viszi a gyermekeket iskolába, óvodába, még sötét van reggel, és amikor értük megy, akkor már újra sötét van. És ez az az időszak, ami egyrészt nagyon megterhelhet bennünket, a napfény hiánya, amikor tényleg már évekre visszamenőleg felidézhetjük azt az elmúlt években, hogy hogy dőltek a rekordok, hogy hány olyan nap volt, amikor napokig nem láttuk igazából a napnak a fényét, és ez nagyon elszomoríthat bennünket. Bizonyára már mindannyian találkoztunk azzal a fontos gondolattal, hogy milyen nagy szükség van ilyenkor a D-vitamin pótlására a szervezetünknek, hiszen tényleg a nap fényével fontos, hogy ez is a szervezetünkben legyen, és hogyha nem süt eléggé a nap, akkor valahogyan pótolni kell. Mi otthon csak úgy szoktuk hívni a D-vitamint, amit a kis gyermekünknek be kell adjunk, hogy a napocska csepp, hogy meg kell kapja a napocska cseppet. És mégis milyen gyakran elfeledkezünk róla, hogy hú, tényleg erre szükség van, és megint eltelt egy nap, és esetleg elfelejtettük ezt alkalmazni. És milyen szomorú az, amikor a személyes életünkben, a hit életünkben sem találjuk azokat a forrásokat, amelyek életerőt adnának nekünk, amelyek visszahoznák az életkedvünket, reménységünket, mert ilyen csalódottnak, szürkének, kiüresedettnek érezzük az életünket. De milyen csodálatos, hogy ugyanakkor december hónap, advent ideje, az pont arról szól, hogy gyújtsuk meg a gyertyát, az adventi koszorú minden nap. Minél sötétebbek a napok, annál több gyertya fényével figyeljünk Isten igéjére, Isten lelkének a vezetésére. Mennyire csodálatos az, hogy a karácsony fényei, azok igazából arról beszélnek nekünk, arról a világosságról, amelyet Jézus Krisztus érkezése hoz a számunkra. Aki itt volt tegnap az Isten tiszteleten, hallhatta a tegnapi igehirdetés alapüzenetét, gyermeket Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. És elhangzott az igehirdetésben, hogy miben tapasztalhatjuk meg leginkább azt, hogy velünk van az Isten, hogy Jézus világosságában élünk. Az advent, a karácsony pont ezt fejezi ki, hogy a legsötétebb időben leginkább ránk ragyoghat az evangélium tisztasága, igazsága, ragyogtathatja az arcunkat, békességet és reményt hozhat a számunkra. És milyen szomorú, amikor hívő emberekként elfelejtettük ebben az adventi időszakban esetleg elolvasni az igét, elfelejtettünk megállni, hogy elcsendesedjünk a nagy rohanásban, nem gyújtottunk gyertyát, nem csak a koszorún mondjuk, hanem nem engedtük, hogy Isten igéje legyen a mi lábainknak, a lábaink előtt a világosság, a mécses. Felolvasott ige szakasz, egy csodálatos profécia. Nagyon érdekes különben, hogy milyen csodálatosan a Szentírásban összekapcsolódik minden üzenet. János evangéliuma első részéből hangzott a lekció a testélet igéről, amelyben nagyon fontosan ott van Jézus Krisztus, ott van keresztelő János, a kettejük küldetése és kapcsolata, amely ott gyökerezik a Lukács evangéliumában felhangzott ige szakaszban. Ige hirdetésünk alapigéje, Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Mikor hangzottak el ezek a mondatok? Akkor, amikor Zakariás pap, akiről azt írja a Szentírás, és akiről advent idején szintén hallgathattunk ige hirdetést advent első vasárnapján, Zakariás pap és felesége Erzsébet sokáig imádkoztak gyermekért, hogy Isten ajándékozzon nekik, de aztán elteltek az évek, nem született gyermek, megöregedtek, de Isten félő szent életet éltek, és aztán megjelent Isten angyala Zakariásnak a hírrel, hogy gyermekük fog születni. És ő, akinek a legfőbb hivatása mindig is az volt, és mindig is úgy élt, hogy Isten felé hittel fordult, ebben a helyzetben megrendült és elbizonytalanodott, hogy hogyan lehetséges, és ezért, amíg a gyermek meg nem született, néma maradt Zakariás. És amikor végre ott volt kezében a gyermek, és bemutatták őt, és eljött az, ami a törvény szerint szokásos volt abban az időben, akkor megnyílt az ajka, betelt Szentlélekkel, és így prófétált: áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. És egy csodálatos éneket énekelt, amelyet úgy nevez az egyház: Benediktus, áldott az első szóról, és nagyon fontos himnusz igazából, amit Zakariás énekel, átélve a csodát egészen közelről, hogy Isten meglátogatta az ő személyes életüket is, és milyen döbbenetes, hogy miközben ott van kezében a gyermek, akkor nem a saját gyermekét látja elsősorban, hanem látja az Isten szabadító üdvtervét, látja azt a gyermeket, aki hamarosan megszületik majd, és látja a saját gyermekének a küldetését is. Zakariás olyan korban élt, amikor előtte nem szóltak a proféták. Hosszú ideje nem hangzott profécia. Tudjuk a nép történetéből, hogy majdnem 150 év eltelt, másfél évszázad, hogy egyáltalán nem hangzott profétai szó. Zsoltárok könyve a 74. részben így fogalmazza ezt meg: jeleket nem látunk, proféta nincs többé. Milyen sötét lehetett az az időszak, amikor csak vártak, de nem hangzott az Isten szava, hogy fényt, világosságot hozzon a proféták által. Sem a makkabeusok győztes szabadságharcának az állomásai, sem a pusztába vonulók szigorú kegyessége nem pótolhatta a profétai szózatot. És most újra erőtör a profétai kijelentés egy csodálatos himnuszban, egy csodálatos imádságban. Zakariás elkezdi áldani az Isten. Milyen csodálatos, amikor mi is az életünkben eljutunk oda, hogy nem csak a hiányt látjuk, a problémákat, a sötétséget, hanem valóságosan átéljük az Istennel való személyes találkozást, a szabadulást, szabadulást egy súlyos betegségből, szabadulást a bűneink terhétől, szabadulást egy nehéz helyzetből, és felfakad az ajkunkról, hogy áldott az Úr. És milyen nagy hit kell ahhoz, hogy valaki akkor is el tudja mondani ezt az imádságot, amikor éppen nem egy csodát él át, hanem vesztességet, hogy életünk minden idejében így tudjunk szólni: áldott az Úr, aki ajándékoz, aki velünk van, áldott az Úr, aki talán elvesz, de akkor is az ő csodálatos üdvtervének a részesei lehetünk. Zakariás énekel és beszél a szabadítóról, szabadításról, beszél a gyermekről, akinek az érkezése várható, és beszél a saját gyermekéről is, aki útkészítője lesz a várva várt messiásnak. Nagyon nagy csoda az, amikor valaki élete során kezében tartja akár gyermekét, unokáját, testvéreinek a gyermekét, vagy testvérét, vagy bárkit, a kisgyermeket a családból, akkor mindig ott van a szívünkben a kérdés, hogy de csodálatos ez a kislény, vajon mi lesz belőle, hogyha nagy lesz, vajon milyen élet vár rá, vajon milyen körülmények között fog élni, és milyen feladatokkal kell majd megküzdjön. És milyen különleges Zakariás helyzete, hogy ő még a gyermek születése előtt tudta azt, hogy a gyermekének a feladata, hogy Isten prófétája legyen, útkészítője a várva várt szabadítónak. Milyen óriási ajándék, hogy Isten ezt a titkot kinyilvánította Zakariásnak, és milyen nagy teher lehetett, mennyit imádkozhatott még Zakariás, amíg Isten engedett neki életet, hogy imádkozzon a gyermekért, hiszen papként bizonyára tudta, hogy a messiás útkészítőjének az útja az nagyon kemény, fájdalmas lesz, és hát tudjuk az evangéliumokból, hogy keresztelő János hűségesen kiállt az Isten szavaként, szaváért, prófétaként, és készítette Jézus útját az emberi szívekben, és aztán tudjuk, hogy mártír halált halt igazából a bizonyságtétele, az igazsághoz való hűséges ragaszkodása miatt kivégeztette őt Heródes. Nem a betlehemi gyermekgyilkos Heródes, hanem az egyik fia. Igazából úttalan, puszta, zord körülmények között élhetett a nép, amikor felhangzott Zakariás proféciája, és a gyermeket látva, látta az Isten szabadító tervét és reménységét. Milyen csodálatos az, ahogyan Zakariás mondja, meglátogat minket a felkelő nap a magasságból. Tavaly, amikor a nyugdíjas karácsony volt, akkor engem nagyon megragadott ebben az igében az, hogy igazából tudjuk a Bibliából, hogy egy idős ember mondja ezt a proféciát, hogy meglátogat minket a felkelő nap. Zakariás nagyon idős volt, amikor a gyermeke született. És az idős ember nem a lenyugvó nappal foglalkozott, nem azzal, hogy talán az ő életének a napé már nagyon leáldozóban vannak, és inkább a napnyugtára kéne tekintenie, hanem a felkelő napról beszél. És engem ez nagyon megragadott, hogy hívő emberekként vajon mi a felkelő napról tudunk-e beszélni, arról, hogy van jövőnk, hogy van reménységünk, hogy nem az elmúlás, nem a szomorúság, nem az élet mulandóságának a fájdalma, a halál rettentése jellemzi az életünket, hanem hívő emberekként mi arról beszélünk, hogy mi a felkelő nap világosságában járunk. Nagyon gyönyörű a napnyugta is, nagyon szép, főleg, ha valaki egy nyaraláson, hogyha felidézzük, milyen szép napnyugtákat lehet látni, de igazából ez az ige a napkeltéről szól. És azt hiszem, hogy aki a jövendővel foglalkozik, aki Isten igével foglalkozik, annak a szívügye mindig a napkelte. Annak a szívügye az, hogy a gyermek, akit a kezében tart, aki már egy következő generáció, hogy ő hogyan építi a jövendőt. Azt hiszem, hogy ez fontos üzenete a mai igénknek, hogy mi hívő emberekként a felkelő nap fényében élünk. A felkelő nap fényében. Azt írja az énekeskönyvünk egyik csodálatos éneke is, hogy minden új napunk az örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Minden napunk az örök élet bizonyosságáról szól. És igazából az a kérdés, hogy mi vajon a felkelő napról teszünk bizonyságot, vagy csak behunjuk a szemünket a sok fájdalom, szomorúság, nyomorúság, betegség és halál után. Igen, nagyon megragadott mindig az, amikor találkoztam olyan, vagy találkozom olyan hívő emberekkel, akik már sok évtizedet megéltek, és nem csak a múltra gondolnak, és nem a múltról beszélnek csak, hanem arról, ami még előttünk van, a feladatokról, hogy még kiért kell imádkozzon, vagy ugye ezt többen hallhattuk még akár életében hívő embereknek, például a Dobos Károly bácsival, aki találkozott személyesen, hogy több mint 100 évet élt meg, de ő akár mikor találkozott, mindig az ifjúság ügye, a misszió ügye volt a fontos a számára, hogy azt építse a jövőt, a jövő egyházát, a fiatalokhoz hogyan szól az ige. Most milyen fontos, hogy Isten arról beszél a mai Isten tiszteleten is nekünk, hogy meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak. Mit jelent ez, hogyha mi a felkelő nap fényében gyönyörködünk? Nem azt jelenti, hogy nem veszünk tudomást az élet fájdalmáról, sok-sok tragédiájáról és gyászáról. Nem azt jelenti, hogy csak arra figyelünk, ami világos, fényes, hanem pont azt jelenti, hogy tudjuk, hogy a legnagyobb sötétségbe, a legnagyobb fájdalomba, a bűn, a betegség, a halál tragédiájába is van élet, van világosság, mert eljött az, aki maga az élet, eljött az, aki az élet feltételeit hozta a számunkra, Jézus Krisztus. Azért jött, hogy gyógyítsa a sebeket, hogy a bűnbocsánatot adja nekünk, hogy az örök élet reménységét tegye valóságossá a mi számunkra. Jézus azért jött, hogy világítson, hogy megmutassa az életben azt, ami sötét, ami homályos, és hogy előhozza az igazságra, a fényre azt, és begyógyítsa mindazt, ami rossz. Vannak helyzetek, amikor nekünk még egy kicsit jól is esünk, hogyha homály van. Hogyha például nem tudtuk megtisztítani az ablakokat, akkor úgy jobb egy kicsit a homály, és hogyha rásüt a nap, hát akkor kellemetlenül érezzük magunkat, hogy elnyom minden kis folt előjön. Jézus Krisztus szent jelenlétében bizony előjönnek nem csak a kis foltok, hanem előjönnek a bűneink, a mulasztásaink, amikor nem a elhivatásunk szerint, keresztjénként, Jézus tanítványaként hozzá méltó küldetés szerint éltünk. De ő pont azért jött, az ő Isten könyörülő irgalmáért pont azért jött, hogy világosságot hozzon, hogy megmutassa a legnagyobb sötétségben is, hogy van bűnbocsánat, hogy lehet újrakezdeni, hogy van reménység a számunkra. Bizonyára mindannyian ismerjük az egyház történet csodálatos példáját, akkor, amikor egy fiatalember halva a gyerekek játékát, a szomszédban egy ilyen kis játékos verset, mondókát, toll le lége, vedd és olvasd, azt az indítatást kapta, hogy fogja meg a Bibliát, és kezdje el olvasni a Szentírást. Kinyitotta a Szentírást, és olvasta, és éppen a római levélből a 13. rész 13. versénél nyitotta ki, ami így szólt: az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgetett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit, mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irítségben. És elolvasva ezeket az igéket, megváltozott az élete, átadta a szívét Jézus Krisztusnak, megbánta a bűneit, az addigi életmódját, és aztán legnagyobb kereszténységünk egyik legnagyobb teológusa lett belőle, akit Augustinusként, Szent Ágostonként ismerünk. Új nap kezdődött a számára. Ezzel, hogy így emlékezett rá, ugye ezt le is írta, hogy ez a kis játék arra indította őt, hogy a Szentírást kinyissa, és ott személyesen olyan igét kapott a Szentlélek ihletésére, ami egész életét megváltoztatta. Egy új nap kezdődött. Olyan jó lenne, hogyha ez a karácsony úgy telne számunkra, úgy telne meg áldással, örömmel, úrvacsorai, istentiszteleti közösséggel, otthoni, családi együttléttel, úgy telne meg áldással, hogy újat hozzon a számunkra. Innentől kezdve ugye egyre hosszabbak lesznek a nappalok, de ne csak ez hozza számunkra a fényt, hanem az, hogy Isten igéjével élünk, hogy Isten igéjére figyelünk. Igaz, Ágoston történetéhez még hozzátartozik a másik oldalon a évekig imádkozó édesanyja is, de ez nagyon fontos biztatás a számunkra, hogy vajon a mi életünkben mire van szükség, hogy felébredjünk, hogy változtassunk az életünkön, hogy merjünk Jézus világosságába lépve elhagyni azt, ami rossz, és megtenni azt, amit ő kíván, vagy éppen arra van szükségünk, hogy abban újuljunk meg, hogy imádkozzunk a gyermekeinkért, unokáinkért, a házastársunkért, a szüleinkért, a munkatársainkért, a rokonainkért, hogy imádkozzunk érettük, hiszen lehet, hogy a mi imádságunkra is szükség van ahhoz, hogy kitartó imádságunk által részt vegyünk abban a szolgálatban, hogy az az ember, akiért imádkozunk, megváltozzon, hogy olyan változás történjen az életében, ami egészen újat hoz, új reménységet, új életet, hitet az ő számára. A felolvasott igénk azzal fejeződik be, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Milyen fontos az, hogy milyen úton járunk. Szükséges, hogy fény legyen előttünk, hogy ne zuhanjunk szakadékokba az életünk útján. Ugye az út az mindig is az irodalomban is, a gondolkodásunkban jelképes üzenetet is hordozott, hogyha úton vagyunk, hiszen az egész életünket is egy útnak tekintjük. Milyen fontos, hogy ez az út, ez a békesség útján van-e a mi életünk, a mi lábunk, a békesség útján van-e, amikor én elindulok valahova, akár még a ünnep során családok, rokonok meglátogatására, amikor elindulok, akkor valóban a békesség van-e a szívemben. Hiszen annyi feszültséget hordozunk sokszor, és pont akiket legjobban szeretünk, velük van a legtöbb konfliktusunk nagyon sokszor. Vajon tudunk-e elindulni, és olyan jó lenne, hogyha most, amikor kimegyünk a templomból, akkor is, ahogyan kilépünk a kapun, arra gondolnánk, hogy én a békesség útján lépek. Azért jött Jézus, azért született meg Betlehembe, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. És vajon, amikor így köszönünk áldás, békesség a szánkkal, akkor a lábunkkal a békesség útján megyünk-e, és készek vagyunk kezet nyújtani. Nekem ez nagyon csodálatos kép meg gyakorlat az, amikor a katolikus templomban erre hívnak minket, hogy köszöntsétek egymást a béke jelével. Hogy a mi kézfogásunkban is békesség legyen. Adja mindenható Isten, hogy átéljük azt, hogy felragyog nekünk a Krisztus, és hogyha a betegséggel, halállal is kell szembenéznünk, tudjuk azt, hogy számunkra felragyog majd az örök élet reggele, és itt a földi életben pedig, amíg élünk, még ültethetünk almafát jelképesen is, de amíg élünk, még fordulhatunk emberek felé úgy, hogy a lábunk a békesség útján van, és ezt a békességet adjuk a számukra. Szeretnék befejezésül idézni egy olyan énekünk, igazából két énekünkből is, bocsánat. Az egyik énekünk az a nagy új énekeskönyvben, bővített énekeskönyvben van benne, amit a Biblia órákon szoktunk használni a gyülekezeti teremben. Úgy kezdődik: Jézus, te égi szép. Abból szeretném az egyik verszakot mondani, a másikat pedig már énekeltük is, csak szeretném, hogy miközben készülünk majd az úrvacsorai közösségre, még egyszer felidézzük annak az üzenetét is. Mindegyik igazából imádság Isten felé. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem, míg a homályon át a lelkem otthonát, világosságodat elérhetem. És a másik, amihez hadd mondjak még egy személyes bizonyságtételt, hogy gyermekkoromban az egyik karácsonyon ezeket a verseket mondtam el a karácsonyi ünnepségen a templomban, és amikor megkaptam, akkor egy kicsit így gyermekfejjel így gondolkodtam, hogy hát ez elég szomorúan kezdődik, mert így kezdődik, hogy halálban ében. Úgyhogy egy kicsit megrendített ez, de azért megtanultam, de nagyon csodálatos módon fejezi ki ez az ének, ez a szép karácsonyi énekünk is azt a csodát, amit a Jézussal való személyes találkozás jelent. Halálban ében vártam én, fölkelt a nap rám véled, te rólad ömlik rám a fény, a béke, boldog élet. A lélek ékességei, belőlük hitnek mennyei, szép tisztasága árad. Amen. Készüljünk az úrvacsorai közösségre, énekeljük a A 226. dicséretünknek a második és harmadik versét.
Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja a szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg most, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja mindezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levelének 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte. És ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdetik, és annak jó téteményeit kínálják nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el közösen bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt közösen, fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk még a következő kérdésekre. Először is, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha ezt hiszitek, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha ezt hiszitek, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Végül pedig ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Felejétek, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel, énekelve először a 436. dicséretünket. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek el az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most Isten kegyelméből mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szeretettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is. Most mielőtt megtérnénk hajlékunkba, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát neki imádságban. Drága mennyei atyánk, hálatelt szívvel állunk meg most a te házadban, a te színed előtt. Hálásak vagyunk a felkelő napért, azért, hogy ez a nép, amelyhez mi is tartozunk, amely sötétségben járt, a halál árnyékának völgyében, valóban a te napod fényére kerülhetett. Köszönjük, Urunk, hogy a mi életünkben is érezzük ennek a napnak a sugarait. Köszönjük ezt a közösséget, köszönjük a családjainkat, szeretteinket, barátainkat. Köszönjük mindazt a jót és csodálatosat, amivel te elhalmozol bennünket. Ami olyan nem megérdemelten jut a mi életünkbe, mint a napfény minden nap. Köszönjük neked ezt, Urunk, és végtelenül hálásak vagyunk azért, hogy amellett, hogy gondot viselsz ránk, elküldted a te szent fiadat, hogy végképp teljesen és tökéletesen megválts bennünket ebből a halálra és kárhozatra ítélt romlandó életből. Köszönjük, hogy a felkelő nap valóban felkelt Jézus Krisztus személyében. És így köszönjük, hogy ma itt nem csak hallhattuk az igét, hanem közösségben is lehettünk veled, Krisztus. Köszönjük azt, hogy te valóban itt voltál közöttünk, és hogy az úrvacsora által egymással is közösségben lehettünk. Így kérünk téged, Urunk, hogy ha most hazatérünk családjaink körébe, add, hogy ez a közösségvállalás, ez a szeretet, mindez, amit tőled kapunk, ez megmaradhasson az életünkben, hogy a karácsony áldozatvállalása, szeretete áthassa a mi mindennapjainkat is. Így könyörgünk ezért a gyülekezetért, hogy valóban a kegyelem, a szeretet és a közösségvállalás gyülekezete lehessen. És könyörgünk saját egyéni keresztény életünkért is, hogy meg tudjuk élni mindazt, amire elhívtál bennünket. Így kérünk Jézus Krisztus nevéért, hogy hallgasd meg imádságainkat. Amen. Most pedig mondjuk el közösen fennhangon a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalj el helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, különösen is azokat, akik esetleg most vannak itt Budafokon először a református templomban, és mindenkinek áldott békés és boldog karácsonyt kívánunk. Először is szeretném hirdetni alkalmainkat. December 31-én csütörtökön este 6 órától évzáró áhítat lesz itt a templomban, majd pedig január 1-én 10 órától istentisztelet. Szombaton, január 2-án pedig este 6 órától zsoltáros istentisztelet vespera lesz ugyancsak itt a templomban, illetve vasárnap, január 3-án 10 órától istentisztelet lesz úrvacsorai közösséggel. A mai napon Gál Tibor presbiter testvérünk olvasta az igét, köszönjük az ő szolgálatát.
Kedves testvérek, én is a magam és a presbitérium nevében is áldott ünnepeket kívánok. Szent este a teli templomba tartottuk a gyerekkarácsonyt. Lelkészünk Nagy Péter darabját az ifi tagjai és a presbiterek közösen jelenítették meg. Köszönjük a szervezők és a szereplők szolgálatát. A szent esti éjjeli áhítaton is szolgált a kórus, igazi odaszánást mutattak ezzel. Megjelent a hírlevél. Köszönjük a szerkesztő, nyomtató és hajtogató Kavaloni Gyöngyi presbiter testvérünk áldozatvállalását. Kiemelt alkalmakat is szeretnék felsorolni. Január 5-én presbiteri gyűlés lesz, január 8-án, illetve 10-én munkatársi hétvége Mátraházán. Akik itt vannak, azok közül, akik jönnek, vagy meghívót kaptak, vagy szeretnének jönni, azok szóljanak nekem, mert itt néha elég zavaros, hogy most akkor ki jön, vagy ki nem jön. Január 19-én kezdődik a keresztkérdések missziói beszélgetés sorozat. Erről van plakát is, kijáraton, bejáraton, illetve a hírlevélben is. Kérem a testvéreket, hogy olvassák és bátorítsák rá azokat, akik szeretnének egy kicsit a hit útján elindulni. Köszönjük szépen Jónás Piroska fehér úrvacsorai terítő adományát, amit ugye most már hosszabb ideje minden úrvacsorakor láthatunk, illetve a mi új és karácsonyi ajándék a gyülekezet számára a Barber Jánosné Elvirától, ez a lábaközi mintájú készlet, amit itt láthatunk. Az istentisztelet után ajánlom, hogy meg lehet tekinteni közelebbről is. Az iskolai és az óvodai jelentkezésekre is buzdítjuk a testvéreket, és kérjük, hogy javasolják ezt az ismerőseiknek is. Tehát jó az, hogyha előre látjuk körülbelül, hogy hányan jelentkeznek, illetve időben elkezdjük kezdeni a felvételi beszélgetéseket. A gimnázium megvalósításába egy jelentős lépést tettünk azzal, hogy aláírtuk a telek vásárlásáról a szerződést. Kérjük azt is a testvérektől, hogy a pénztárosi asztalnál kitett választói névjegyzéket ellenőrizzék, most elég sok alkalom van, nem kell mindig azonnal, de január 1-jéig kérem, hogy tegyék ezt meg, hogy a január 5-i presbiteri gyűlésen már el tudjuk fogadni a előzetes változatot legalább. Azt is kérem, hogy akinek megjegyzése van, az a megjegyzés mellé írja oda a telefonszámát is, hogy tudjunk pontosítani. A kárpátaljai testvéreink javára köszönjük szépen az adományokat, így másfél kis teherautónyi adományt vittek el a szeretett szolgálattól, és lehet jelentkezni Pál Sándornál. Hol van Sándor? Már nincs, elment. Akkor nála lehet jelentkezni, aki szívesen kimenne, mert valamikor januárban lesz egy adomány út. Illetve továbbra is lehet befizetni Szalontai Zsuzsánál hétközben, vagy a pénztárosi asztalnál, most is Fehér István presbiter testvérünknél. És végül, de nem utolsó sorban ajánlom még mindenkinek a fegyelmébe a 2016-os bibliaolvasó kalauzt. Ez nem csak karácsonyra, de új évre is jó ajándék. Köszönöm szépen.
Isten tiszteletünk végén az áldás vétele előtt énekeljük záró énekünket, majd pedig közvetlenül utána a himnuszt. Záró énekünk pedig a 327. dicséretünk. Annak mind a négy verszaka lesz. Első verszaka így kezdődik: ó, jöjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel.
Thank you.
Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.